Isten igéjét ezen a délelőttön Lukács evangéliumából olvasom, Lukács evangéliumának a 9. fejezetéből, a 23. verstől a 25. versig terjedő szakaszt hallgassuk meg fönnállva. Tehát Lukács evangéliumának 9. fejezetéből a 23. verstől így hangzik az ige. Mondotta pedig Jézus mindeneknek: ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét minden nap, és kövessen engem. Mert aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt. Aki pedig elveszti az ő életét én érettem, az megtartja azt. Mert mit használ az embernek, ha minden világot megnyeri is? Ő magát pedig elveszti, vagy magában kárt vall. Eddig olvasom az igét. Ma, amikor elővettük az útmutatót, hogy reggel elolvassuk a nap bátorító szavait, egy nagyon kedves igével találhattuk szembe magunkat a Szent Háromság utáni második vasárnapja, azzal a nagyon szép ígérettel állt elénk ezen a reggelen, amit a Máté evangéliumában olvasunk, amihez talán nem is kell az útmutató, hogy felolvassuk, mert tudjuk kívülről, hogy jöjjetek én hozzám, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én nyugalmat adok nektek, vagy az új fordítás szerint megnyugvást adok nektek, de mindegy, hogy hogyan is mondjuk, mégis egy valami békesség, valami nyugalom árad ebből az igéből, amit valljuk be őszintén, hogy szeretünk hallani. Szeretjük azokat az igéket, amelyek bátorítást adnak, szeretjük azokat az igéket, amelyek úgy megnyugtatnak bennünket, amely kicsit felemeli a szívünket, és amikor úgy mondhatjuk, hogy hátradőlhetünk, hogy igen, mert Isten nyugalmat ad az embernek, és mindannyian vágyunk erre. De azt gondolom, hogy egy nagyon fontos dolgot jó, hogyha szemünk előtt tartunk ezzel az ígérettel kapcsolatban is, és pedig az, hogy az ember soha nem szabad, hogy nagyon belenyugodjon, vagy nagyon megnyugodjon ezekben a gondolatokban, hogy jöjjetek én hozzám. Én azt hiszem, hogy sokan félreértik Jézusnak ezen szavait, amikor ő erre bátorít bennünket, hogy jöjjünk hozzá, és ő nyugalmat ad, mert úgy gondoljuk, hogy maga az, hogy ha Jézushoz megyünk, az ő jelenlétében vagyunk, az magában ad nekünk valami olyan pluszt, ami megtart bennünket, ami boldoggá tesz bennünket, és ez így is van bizonyos értelemben. Tehát ha Jézushoz jövünk, Jézus közelében, valóban megnyugszik az ember. De vigyázzunk, hogy ez a megnyugvás ne egy hamis megnyugvás legyen. Ne engedjük azt, hogy a sátán ezen a területen is megkísértsen bennünket, és megnyugodjunk, hogy de hát mi Jézus közelében vagyunk. Ugye, ahogy szokták mondani, igen, én templomba járok, én Bibliát olvasok, én bizonyos dolgokat megcselekszek, hát jól van, mindenben meg vagyok elégedve, tehát bizonyos lehetek abban, hogy nekem jó. Amikor elővettem ma az igét, az egyik dolog az volt, hogy hát nem ma vettem elő, be kell vallanom, már tegnap is és a héten is már többször olvastam ezt az igét, de ha ma elővettük azt az igét, egyrészt ugye az lehet előttünk, hogy hát milyen jó ez a gondolat, hogy Isten azt mondja nekünk, hogy ha hozzájövünk, Jézus azt mondja, akkor békességet, megnyugvást találunk. De aztán tovább olvastam az igéket, és el kellett gondolkodnom azon, hogy ez túl egyszerű megoldás lenne az ember számára is. Amikor eljutottam arra az igére, amit a Timóteushoz írt levélben olvasunk, amikor azt mondja Pál Timóteusnak, az ifjú tanítványnak, hogy neked legyen gondod önmagadra, és legyen gondod a tanításra, vagyis Isten igényére, te maradj meg ezek mellett, mert ha így cselekszel, megmented magadat, és megmented a te hallgatóidat is. És arra kellett gondolnom, hogy miről is beszél az apostol? Tehát nem elég az, hogy ott vagyok Jézus mellett, és megállok, és gyönyörködöm benne, és az ő jelenlétében átélhetek valami csodát, hanem azt mondja, hogy nekem törekednem kell dolgokra. Tehát nekem törekednem kell arra, hogy maradjak meg a tanításban, hogy figyeljek Isten szavára. Tehát amikor az Úr azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám, az nem azt jelenti, hogy ott állok mellette, nézek rá, csodálkozom, amikor jelenlétében vagyok, akkor valami csodát átélhetek, ha Isten tiszteleten vagyok, akkor hallhatom Isten szavát, hanem azt mondja, hogy te mindig gyakorold ezeket. Tehát Jézus, amikor azt mondja, hogy jöjjünk ő hozzá, nem csupán a jelenlétünket keresi, nem csak azt akarja, hogy legyünk az ő jelenlétében, és a jelenlétében tényleg valami csodát átélhetünk, hanem azt mondja, hogy hallgass az én szavamra, figyelj rám, mert akkor találsz a te szívedben békességet. Eszembe jutott egy történet, évekkel ezelőtt történt, amikor a körzetben jártam egy helyen, évekkel ezelőtt volt, azóta már az a házigazda, akihez akkor eljutottam, már nem él, ott már nem tartunk istentiszteleteket, hanem a szomszéd faluban, de akkor elég sokan jártak oda, és egyszer megjelent egy férfi, akit én látásból ismertem, de tudtam, hogy egy másik gyülekezet, ehhez szokott járni, vagy ott szokott többször megjelenni egy másik faluból. És amikor vége lett az istentiszteletnek, akkor beszélgettünk, és elmondta azt, hogy hát egy nagy megbotránkozása volt a gyülekezetben, mert hát ő nagyon vágyó szívvel, vágyó lélekkel ment a gyülekezetben, tulajdonképpen erre a gondolatra is hivatkozva, hogy jöjjetek én hozzám, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én nyugalmat adok, és olyan jó volt ott lenne a gyülekezetben, ahol énekeltek, ahol szólt az ige, ahol a testvérek szeretettel vették körül, és úgy arra gondolt, hogy ez az, amire vágyott. Hát ez az az érzés, ami megragadta őt, és ez olyan jó volt. És azt mondta, hogy egyik alkalommal egy testvér fölállt bizonyságot tenni arról, hogy Isten őt hogyan szabadította meg. És mondta el azt a bizonyságtételt, hogy Isten jelenlétében, ott a gyülekezetben, az énekek után, az igehirdetés után, hogy őt Isten hogyan szabadította meg a cigarettától, a dohányzástól, és olyan jó látni azt, hogy Isten milyen csodálatosan munkálkodik, és hogyha aki hisz ő benne, azt mindenki meg fogja tapasztalni, és ez a fiatalember, vagy ez a férfi mondta, hogy hát ő benne olyan öröm volt, hogy igenis lehet, ami neki problémája, ami őt megterhelés, amiben érzi azt, hogy neki is lenne vágya, hogy változzon, szeretné letenni a cigarettát, igen, ezt szeretné, hogy ezt az örömet átélni, mint ez a testvér, aki ott bizonyságot tett. És olyan tele volt a szíve örömmel. És azt mondja, a legnagyobb megdöbbenése az volt, amikor rá egy-két napra látta azt a testvért az úton, kezében a cigaretta, és szívta ott az úton, és hogy megállt is, és azért szóhoz sem tudtam jutni. És úgy megdöbbentett ez az egész dolog, hogy akkor hogy is van ez? Valaki, aki bizonyságot tesz arról, hogy Isten hogyan tud megszabadítani, de amikor látom az életében, akkor meg semmi változás. És úgy elkeseredett, elszomorodott, hogy akkor hogy is van ez? Igen, Isten közelében valóban békességre lel az ember. Igen, abban a pillanatban én nem mondom kétségbe, hogy ott a gyülekezetben, abban a lelki állapotban ez az ember arról tett bizonságot, hogy Isten valóban meg tud szabadítani, és tényleg meg tud szabadítani. De amikor eljövök a gyülekezetből, amikor nem vagyok ebben az állapotban, akkor sokkal erősebb a kísértés. És amikor azt mondja az apostol, hogy igen, fontos dolog az, hogy Jézus közelében békességet, megnyugvást találjunk, ez egy fontos dolog, jöjjünk őhozzá, de aztán Pál azt mondja, hogy de legyen gondod önmagadra. Legyen gondod a tanításra, vagyis nem csak arra, hogy te tanítsál, hanem arra is, hogy figyelj Isten szavára, hogy vedd komolyan az ő üzenetét, és lásd meg, hogy milyen kísértéseid vannak. Tehát, hogy ha mindezeket megcselekszed, akkor te magad is átéled a szabadítást, mert megment téged is az Úr, és másokat is, a hallgatóidat is megmented. Mert ha nem így lesz, emlékezzünk csak Jézus szavaira, hogy ha valaki megbotránkoztat egy kicsit a legkisebbek közül, jobb annak, ha malom követ vetnek az ő nyakába, és hogyha tengerbe vetik, mint hogy a legkisebbek közül bárkit is megbotránkoztasson. Tehát, hogy nagyon kell vigyázni ezzel a dologgal, érzelmeinkkel, hogy Isten milyen módon tud bennünket megörvendeztetni a jelenlétében, akár egy ige hirdetés kapcsán, ami lehet, hogy érzelmeket korbácsol fel, lehet, hogy ráismerünk magunkra. Most a nemrég, amikor, hát már talán régen is volt, amikor itt volt közöttünk Bódis Miklós testvérünk, illetve ugye a ukrajnai lelkész, de inkább Bódis Miklósról talán mondhattuk el azt, hogy olyan lelkesen, olyan megindítóan, olyan lelkesítően tudott beszélni, és mindig figyelem ilyenkor, amennyire tudom a testvéreket, és látom az arcukon azokat az érzelmeket, amelyek időnként ilyenkor előjönnek, sokszor mosolygunk magunkon, sokszor érezzük, hogy mi is vágyakozunk. Tehát egy ilyen megindító ige hirdetés kapcsán az ember mindig úgy érzi, hogy de jó, hát Isten közelségében valóban békességet tud nekünk adni Isten. De azt mondja az apostol, hogy Isten többet akar nekünk ettől adni. Mert ezek vágyak, ezek érzelmek, amelyek befolyásolják az életünket, fontosak, de azt mondja, hogy az ad nekünk igazán örömöt, és az ad nyugalmat a mi életünkben is, a mi környezetünkben is, hogyha meghallgatjuk Isten szavát, követjük azt, járunk azon az úton. És ehhez pedig fontos az, hogy megtudjuk magunkat tagadni, megtudjuk a mi gondolatainkat, a mi cselekedeteinket fékezni. Tehát, hogy kell egy fajta önmegtagadás az ember életében. Ahogy tudjuk, hogy a léleknek a gyümölcsei között van a mértékletesség, önmegtagadás, és ezek fontosak a mi életünkben. Szintén ebben a fejezetben, a Lukács evangélium a 9. fejezetében található az a tanítás is, amikor Jézus 3 tanítványt útba igazít, és ott mondja el azt, hogy ha valaki az eke szarvára teszi a kezét, és hátra tekint, nem lesz alkalmas az Isten országára. Tehát nem csak vágyni kell a tisztaság, a szentség után, nem csak vágyni kell arra, hogy Isten jelenlétében átéljünk valami csodát, hanem azt mondja az ige, hogy meg is kell tagadnunk magunkat, hogy ez a miénk legyen. Hadd térjek vissza egy gondolatra a imaóra alkalmára, ahol a Titushoz írt levélből olvastam föl néhány verset a 3. fejezetből, és arról beszéltünk, hogy milyen változáson megy végbe, vagy milyen változáson kell, hogy végbe menjen a hívő ember élete. Azt mondja itt az apostol, hogy mert ti is régen meg mi is voltunk esztelenek, engedetlenek, tévegők, különböző kívánságoknak és gyönyöröknek szolgái, gonoszságban és irigységben élők, gyűlölségesek és gyűlölők, egymás gyűlölők, de amikor megjelent az Isten üdvözítő kegyelme, és az ő jó volt az emberekhez, akkor minden megváltozott. És amikor Isten kitöltötte ránk az ő lelkének a bőségét, akkor megváltozott az életünk, és az így folytatja, hogy mert igaz az a beszéd, és akarom, hogy ezeket erősítsed, hogy igyekezzenek a testvérek a jó cselekedetekkel előjárni, akik Istenben hívőkké lettek, mert ezek jók és hasznosak az embereknek. Tehát, hogy mit mond? Hogy valahonnan el kell jutni valahová. Tehát az az élet, amiben régen éltünk, ennek meg kell változni. És imádságomban említettem is azt, hogy igen, milyen furcsa, amikor Isten igéje szembesít bennünket, hogy milyenek vagyunk. Mondhatjuk, hogy milyenek vagyunk. Engedetlenek, tévelygők, különböző kívánságoknak és gyönyöröknek a szolgái, gonoszságban és irigységben élők, egymás gyűlölők és mások által gyűlöletesek. Tehát az ember, amikor ezeket a szavakat olvas, akkor úgy arra gondol, hogy ilyen vagyok én, hogy lehet engem gyűlölni, hogy én tudok gyűlölni, hogy igen, valóban kívánságok azok, amelyek gyötörnek, függőségek, különböző kívánságokban, ilyen az ember élete. És akkor elkezdünk gondolkodni, hogy nézzük csak az életünkben azt, hogy van, aki gyűlöl engem, mert okot adok rá. Tudok gyűlölni másokat? Hát annyiféle dologgal szembesít engem Isten, hogy ilyenek vagyunk. Mindaddig, amíg meg nem jelent az életünkben Isten üdvözítő kegyelme. Ha valaki az eke szarvára teszi a kezét, ha valaki megértette Isten hívását, aki szembesült a saját bűneivel, aki meglátta azt, hogy az ő élete nyomorúságos Isten kegyelme nélkül, és elindul ezen az úton, és hátra tekint, az nem méltó, az nem alkalmas arra, hogy bemenjen az Isten országába. Tehát nem elég az, hogy ó, milyen jó, hogy Isten közelségében megnyugodhat az ember, ó, olyan jó hallgatni az igét, olyan jó bátorító szavakat olvasni, mert ezt mindig szeretjük. Isten igéjéből azokat a gondolatokat, amelyek úgy megnyugtatnak bennünket, amelyek úgy melegítik a mi gondolatainkat, szíveinket, de jó, hogy Istennek milyen csodálatos ígéretei vannak, de azokat a szavakat, amivel Isten rámutatna a mi bűneinkre, gyengeségeinkre, azt nem akarjuk hallani, akkor elfordítjuk a fülünket. Tehát nem csak vágyni kell azokra az áldásokra, amiket Isten megígért, mert arra mindannyian vágyunk, jöjjetek én hozzám. Boldogok azok, akik sírnak. Boldogok a békességre igyekezők. Annyi szép dolgot olvasunk az igéből, de ez nem elég, hogy vágyakozásunk van, és ezt próbáljuk magunkba igéket venni, hogy ezek azok, amik majd bennünket bátorítanak. De ettől még nem lesz békességünk. Mert azt mondja Isten igéje, hogy nem csak vágyni kell erre a szentségre, erre a tisztaságra, hanem ezért valamit tenni is kell. Meg kell tagadnunk önmagunkat, és itt a baj, hogy erre vagyunk képtelenek, valamitől megtagadni magunkat, valamiről lemondani. És hányszor mondjuk ki, olyan érdekes mindig észrevenni ezt, de hát nyilván nem csak a szegény emberek körében van, ugye sokszor járok roma családoknál, ahol tényleg nagyon nyomorúságos a dolog az életbe, de és akkor mondom nekik, hogy hát figyeljetek már, hogy néhányan még dohányoznak is, és mondom, hogy hát még képzeljétek el, hogy mennyi pénzt költöttök el cigarettára, még ha csak néhány szálat szívtok is el. És akkor elmondják, de hát legalább ennyi legyen nekem. És én értem. Hát legalább ennyi, ugye? Hát még ettől is, meg attól is, meg annyi mindentől az ember megtagadja magát, mert nem tudja megvenni, mert nem lehet az övé. És még ez is, hát persze nagyon nehéz dolgoktól az embernek magát megvonni, nem könnyű dolog, hát még ennyit is. De azt mondja Isten igéje, hogy enélkül nincsen örömteli élet. Enélkül nem lesz békességünk, enélkül nem fogjuk átélni, hogy nyugalmat kapunk az életünkben, és nem fogjuk átélni, hogy a környezetünkben is nyugalom lesz, akár a családunkban, akár a szeretteink között, ha nem tudjuk magunkat megtagadni. Mert ezek az áldások nem automatikusan jönnek az életünkben. Ezeket meg kell harcolni. Emlékezzünk csak Jézus a megkísértés történetében egy nagy harcot végzett, és mondta el, hogy távozz tőlem, sátán, mert bántásomra vagy. Hát olyan jó lenne nekünk is kimondani, hogy távozz tőlem, sátán, mert bántásomra vagy. Mert elveszed a békességemet, mert elveszed az örömömet, mert az, ami után vágyakozom, azáltal a kívánságok által nem fog megvalósulni az életemben. Igen, szép dolog, hogy jöjjetek én hozzám, és én nyugalmat adok. De hogy ez a nyugalom az enyém legyen, ehhez dolgokról le kell mondanom. Ma reggel említettük azt, hogy amikor Péter apostol ráébredt Jézus mellett ott, hogy menj el tőle, Uram, mert bűnös ember vagyok, amikor ráébredt arra, hogy milyen az élete, és visszatérek egy rövid gondolatra, mert eztelen, engedetlen, tévegő, kívánságoknak, gyönyöröknek élő voltam, mert gonoszságban és irigységben éltem, mert gyűlöltek engem, és én is gyűlöltem. Uram, menj el tőle, mert én ilyen bűnös ember vagyok. És Jézus közelében megtapasztalta, meglátta ezt a énjét. És ez fájt neki. És azért mondta, hogy menj el tőlem. De ezzel azt is kifejezte, hogy könyörülj rajtam. Mert ez fáj nekem. Amikor az ember végre meglátja magát, az ő bűneit, és szembesül vele, hogy ez vagy te, olyan jó lenne megszabadulni, tisztává lenni. És amikor Péternek Jézus azt mondta ezután, hogy Péter, hagyj el mindent és kövess engem, akkor minden örömmel ott hagyott. Megtagadta. Megtagadta nem csak a hajót, nem csak a megélhetését, hanem megtagadta mindazt, amiben eddig élt. Mindent ott hagyott, és ebben benne van a gyűlölség, a gyűlölet, a gyönyöröknek való, a kívánságoknak való élet. Tehát mindenféle dolog, amiben eddig élt. Tehát nem csak a hajót hagyta ott, nem csak a régi életét hagyta ott, a szakmáját, hanem ő mindent ott akart hagyni, azokat, amik eddig betöltötték az életét. Mert megértette azt, hogy ezért nincsen öröme. És erről le kell mondani, ha tetszik, ha nem. Mert ha nem mondunk le, ha nem hagyjuk hátra, akkor ezek mindig kísérteni fognak bennünket. De ezt nekünk kell megtenni. Isten nem elveszi a kísértéseket. Nagyon szép lenne, hogyha egyik pillanatról a másikra minden leoldódna, és Jézus közelében valami mennyei életet élhetnénk, és azt mondhatnánk, hogy ó, hát ott vagyok Jézus mellett, járok a gyülekezetbe, és hip-hop, minden megváltozik az életemben, ó, milyen szép lenne. De nem így van. Le kell mondani dolgokról. Meg kell tagadni önmagunkat. De Isten mindezekhez megadja az eszközöket is. Eszembe jutott Gedeonnak az élete, akinek azt mondja az Úr, hogy az Úr veled erős férfiú, és megvered Midiánt, mint egy embert. Hát ettől szebb ígéret nincs. Győzni fogsz. Na, hát ez a te sorsod. Erre hívtalak el. Az egész életed egy győzelmes élet lesz. De aztán gondoljunk csak abba bele, hogy hogyan is jött el ez a győzelem. Úgy, úgy, hogy elkezdett hinni Istenben, és elkezdette azt tenni, amit Isten neki mondott. De hogy mennyi félelem, és mennyi munka volt ebben, és mennyi lemondás, amikor éjszaka félve le kivágta a berket, éjszaka félve de le rombolta a Baál oltárt, hát ehhez bátorság kellett, ezt neki kellett megtenni, nem az Úr ment oda, és egy suhintással eltűnt onnan az a nagy berek, amit Baálnak szenteltek, nem összeomlott Baálnak az oltára, hanem neki kellett oda menni az embereivel, és azokat a dolgokat megtenni, amit Isten tőle várt. És amikor emlékezünk csak, hogy elindult, hogy összegyűjtse Izrael seregét, és összegyűlt 35 ezer ember, hát azt neki kellett megtenni, az ő feladata volt, és neki kellett kimondani azokat a szavakat, amiket Isten mondott, hogy aki fél, menjen haza, és ott állt egy marokki csapattal a végén, hogy menj el, és megvered majd Midiánt, mint egy embert, 300 emberrel. Hát ugye, milyen jó, hogy Isten mellettünk van. De nem mentek ezek olyan egyszerűen, és gondoljunk csak el azokat a szorongásokat, amely ott volt Gedeonban, amikor azt mondja neki az Úr, hogy hát fogd meg azt a korsót, meg azt a fáklyát, meg azt a kürtöt, és indulj. 300 harcossal, a több ezres hatalmas sereg ellen. Hát gondoljunk csak bele, hogy ha az ember igazán elkezd komolyan gondolkodni ezen, akkor azt mondja, hogy ez esztelenség. Hát mi nem így gondoltuk, hanem úgy, hogy Isten valami csoda által legyőzi ezt a sereget. De nem. Gedeonnak kellett ezt végigharcolni, megtagadnia minden nap önmagát, és engedelmeskedni az Úrnak. De Isten ebben ad nekünk erőt. Győzelmet. Azt mondja az Efézusi Levél 6. fejezetében az ige, az apostol, hogy öltözzétek fel Istennek minden fegyverét. Tehát Isten ad erre nekünk kegyelmet, ad nekünk fegyvereket, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. Mert nekünk nem vér és test ellen van tusakodásunk, hanem fejedelmemségek ellen, hatalmasságok ellen, életcsöcsétségnek világbírói ellen, gonoszság lelkei ellen, amely a magasságban vannak. Egyért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellenállhassatok a ma gonosz napon, és mindenetek elvégezvén megállhassatok. Álljatok hát elő, és övezzétek körül derekatokat igaz lelkűséggel, felöltözve az igazságnak melvasába, felsorúzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével, mindezekhez fölvevén a hitnek pajzsát, amely a ma gonosznak minden tízes nyilát megoldhatja, az üdvösség sisakját is fölvegyétek, a léleknek kardját, amely az Isten beszéde, és minden imádsággal és könyörgéssel, imádkozván minden időben a lélek által, ugyanazon dologban vigyázván, minden álhatatossággal és könyörgéssel, minden szentekért. Hát Isten ad nekünk lehetőséget, de nekünk meg kell tenni dolgokat. Nem úgy történik, ahogy mi azt várjuk, és aztán, ha nem teszünk semmit, csodálkozunk azon, hogy nem változik semmi az életünkben. Mert úgy gondoljuk, hogy lehet tovább folytatni az életünket, és elég, hogyha ott vagyunk Jézus közelében. Ez nekünk megfelel, de semmi nem változik meg, ha nem fogunk tudni lemondani a régi dolgokról. És néhány dolgot hadd említsek még arról, amiért felolvastam a korintusi levelet, amikor is arról beszél Isten igéje, hogy a leginkább, és ma talán még inkább határozottabban előjön az ember életében, ezek a vágyak, azok a kicsit nehezen tudom azt kimondani, vagy nem igazán adja vissza az igazságát, amikor azt mondjuk, hogy a testi vágyak, vagy az érzéki vágyak, mert mindig az ember ilyenkor az erotikára gondol, de nem csak ezek vannak benne. Tehát nem csak az a fajta vágy, amiről beszél Isten igéje, ez is, de azon kívül annyiféle vágy van az emberben, amivel Isten ajándékozott meg bennünket. Nem vagyunk gépek, hanem vannak vágyaink, vannak érzékeink. Most, hogy fönn voltunk a táborban, Budahelycén, és hát az első nap be kell vallanom, szegény konyásoknak nehéz volt elmondani, nagyon rossz volt az ebéd. Mindenki csak próbálta magába tuszkolni az ebédet, de hát nem volt jó, senki nem tudta élvezni, és az jutott eszembe, hogy hát, de Isten nem ilyennek teremtette a világot, hanem azt olvassuk az igében, hogy és nevelt az Úr Isten a földből mindenféle fát, tekintetre kedveset, eledelre jót. Hogy az, hogy Isten úgy teremtette a világot, hogy ez számunkra jó legyen. Ugye most, hogyha egyre több gyümölcs van, és amikor az ember elővesz egy gyümölcsöt és beleharap, hát szinte élvezi azt, hogy eheti. Tehát olyan jó érzés. Tehát ezek fontosak az ember életében. Isten így teremtette a világot. Tehát, hogy rossz lenne, hogyha minden gyümölcs egyízű lenne, vagy íztelen lenne. Hát, ugye beleharapunk egy gyümölcsbe, ami még nincs megérve, nincsen íze, inkább eldobjuk, mert nem jó. Tehát Isten úgy teremtette ezt a világot, hogy tekintetre kedves legyen, eledelre jó. Az egész világ ilyen. De amikor ezek ura kezdenek el uralkodni rajtunk, akkor azt mondja, hogy tagadd meg magad. Isten mindent megad nekünk bőségesen. De nem szabad engedni, hogy ezek a vágyak azok, amik befolyásolják a mi életünket. Azt mondja az Úr Káinnak, hogy a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád van vágyódása, de te uralkodj rajta. És én inkább így tudnám jobban kifejezni, hogy de te uralkodj rajta. Tehát, hogy sokkal határozottabb, de te uralkodj rajta, ne ő uralkodjon rajta, ne a vágyaid, ne az érzéseid, azok, amelyek irányítsanak téged, mert azok mindig félrevisznek. És mi pedig ennek élünk. Ma ez az, ami befolyásolja az embereknek az életét, az enyémet, a testvérekét, ezek a kísértések vannak, ami önmagában nem rossz, mert Isten így teremtett bennünket, de te uralkodj rajta, és ne engedd, hogy ő uralkodjon rajtad. Tehát meg kell tagadni önmagunkat. Meg kell tagadni azt, ami bennünket Istentől elszakíthat, mert egyébként se nekünk, se másoknak nem lesz békessége, nem lesz örömünk. Sokszor szoktam mondani annak az asszonynak a történetét az Ószövetségből, aki a prófétának épített egy felházat azért, hogy ott imádkozhasson, és ugye a próféta megkérdezi tőle, hogy mi az, amit kérhetek tőled, neked a királytól, és azt mondja, hogy én békességben élek az én környezetemben. És ez egy olyan szép gondolat, hogy eljutni odáig, hogy én nem csak Istennel élek békességben, hanem a környezetemmel is. Mert meg vagyok elégedve. Mert megértem azt, hogy nem kell nekem a másikra figyelnem. Olyan rossz, amikor családban is csak az irigységet látjuk, amikor a másiknak valami van, akkor már rögtön azon gondolok, hogy honnan van neki erre pénze. És hát tele vagyunk ezekkel a gondolatokkal, miért nem tudunk megelégedni, de te uralkodj a te kívánságaid felett. Ne azt töltse be a te szívedet, hanem az Istennel való közösség. Jöjjetek én hozzám, akik megfáradtatok, akiknek terheitek vannak, akik belefáradtatok ebbe a világba, ami tele van kívánságokkal, és érzitek, hogy nem tudjátok megkapni, csak szaladtok utána, és utána minden tönkre megy. Becsapnak, gyűlöletesek lesztek, gyűlölni fogtok, és tele lesz az életünk ilyen konfliktusokkal, mert mindig vágyakozunk. mert mindig szeretnénk valamit elérni. Amikor Zákeus magára maradt, mindenki utálta, gyűlölte, kigúnyolták. Miért? Mert semmi másra nem gondolt, csak a pénz szerelmére, ahogy az apostol is mondja az igében, hogy a pénz szerelme, amely az embereket magával ragadja, vagy azok a vágyak, amiket szeretne elérni, hogy az övé legyen, és Zákeus is ezután vágyakozott, és embereket tönkretett, és maga is békétlenül élt, hát megéri. És amikor arról le tudott mondani, akkor lett öröme. Egy egészen másfajta életre hív el bennünket Isten. Ha valaki én utánam akar jönni, vagyis ha valaki békességet, nyugalmat akar az ő szívében, az jöjjön én utánam. Jézus, amikor hív, hogy jöjjünk ő hozzá, akkor azt mondja, hogy jöjjünk utána, kövessük őt, menjünk az ő útján, hallgassunk az ő szavára, vegye fel az ő keresztjét. Mert aki meg akarja tartani az életét, aki meg akarja tartani ezeket a dolgokat, elveszíti azt. Nyomorúságba kerül, aki pedig le tud mondani, az megnyeri ezeket. Nem azt mondja Isten igéje, hogy akkor nem lesz. Ha vágyom és futkárosok fiúk után, lányok után, hogy meglegyen a férjem, feleségem, vagy vágyok ezután, vagy azután, vagy kocsi után, tehát vágyhatok sok minden dologra, és aztán mindig csalódás ér engem. De az nem azt jelenti, hogy Isten nem akar nekünk adni férjet, feleséget, barátot, szeretőt. Nem azt mondja, hogy nem lesznek ezek a dolgok, vagy nem lesz kocsim, mert Isten nem adja meg nekünk, és nekem erről le kell mondani. Nem ez, hanem ne ezután vágyakozzam, hanem keressem Isten országát és az ő igazságát, és a többi megadatik. Mindig a hangsúlyok a fontosak. Tagadjuk meg, ne engedjük, hogy ezek irányítsák az életünket, mert ez mindig fájdalomba visz bennünket. Menjünk ő hozzá, hallgassunk az ő szavára, döntsük az ő akarata szerint és az ő igéje szerint, és megtapasztaljuk, hogy békességünk lesz, boldogok leszünk, és Isten megadja mindazt azon a helyen, ahol ő akarja, ami nekünk fontos. Mert Isten így akarja az életünket gazdaggá tenni. Amikor megteremtette ezt a világot, értünk, nekünk teremtette. A gyümölcsök nekünk vannak teremtve. Ádám Évának volt teremtve, Éva Ádámnak volt teremtve. Minden megvan a világban. El van rendezve. Csak tudjunk az Isten útján járni. És hogyha ezt megértjük, akkor Isten a szívünkben is békességet ad, az emberekkel való kapcsolatunkban is örömöt ad. És erre szeretne bennünket Isten eljuttatni, bár megértenénk. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, ha az ő lelkében pedig kárt vall? Ó, milyen jó lenne, ha megértenénk, hogy Isten hogy hív bennünket. Jöjjetek én hozzám, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én nyugalmat adok nektek. És megértenénk, hogy Isten úgy hív bennünket ennek a folytatásaként, hogy viselj gondot magadról, és a tudományról, vagyis az igéről. És maradj meg azokban, amiket én tőlem tanultál, mert ez cselekedvén mind magadat megtartod, mind a te hallgatóságodat, mind a te környezetedet. Igen, tagadjuk meg magunkat, vegyük fel a keresztünket, és tapasztaljuk meg, hogy Isten nem elvenni akar tőlünk, hanem adni, gazdagítani és boldogítani, és ezt éljük át az Úr jelenlétében. Isten ehhez adjon nekünk bölcsességet és engedelmességet. Amen.